Kérdezte valaki, hogy még tegnap, hogy miről fog beszélni. És most, amikor ezt kérdezik, akkor mindig azt szoktam mondani, hogy az evangéliumról. Mert azt találtam, hogy nincsen más, amiről beszéljünk. Jézus azt mondta ezekről a napokról, amikben élünk most, hogy ebben az időben az Isten országának az evangéliuma hirdettetik az egész világon, bizonyságon minden népnek. És gondolkodtunk már erről közösen, hogy mi is ez az evangélium. És én most nem akarom ezt definiálni, viszont egy dolgot szeretnék a szívetekre helyezni, elmondani, hogy az evangélium a magyarul azt jelenti, hogy örömhír. Ezt gondolom, hogy ez nem új információ. De ami fontos ebben, azt hiszem, hogy amikor egy hírről beszélünk, akkor ez mindig egy olyan dolog, amit hallunk, hogy valahol történt. Ugye, ha kinyitod a tévét, bekapcsolod, mondanak dolgokat, azt mondják erre, hogy hírek. Azért mondjuk ezt, mert valahol valami történt, amit mi most megtudunk. Az örömhír, a hír, az mindig egy olyan dolog, amit valaki valamikor valahol tett, és nem egy olyan dolog, amit nekünk kell megtenni. Ez egy nagyon fontos különbség. Úgyhogy én arról szeretnék beszélni, nem arról szeretnék beszélni, hogy ti mit csináljatok, hanem arról szeretnék beszélni, hogy Isten mit tesz értünk. Mert ez az evangélium. Még mielőtt a Bibliát kinyitnám, szeretnék még egy gondolatot felidézni. Nem tudom, hogy ki mennyire szokta olvasni Ellen White műveit. Azoknak, akik szokták olvasni, szeretném felidézni, hogy amikor ő beszélt, írt erről az utolsó evangélium hirdetésről, mindig nagyon gyakran egyféleképpen utal erre az evangélium hirdetésre. Ezt a kifejezést használja, hogy a kegyelem utolsó üzenete. Hogy a kegyelem utolsó üzenete a világnak. Tehát az az üzenet, amit Isten szeretne nekünk elmondani, az a jó hír, amit szeretne elmondani, annak a lényege az, hogy a kegyelemről szól. János evangélium első fejezetében Jézus Krisztusról ír az a tanítvány, akiről azt olvassuk, hogy a legközelebb állt hozzá. Legjobban ismerte őt talán az emberek közül. János evangéliuma első fejezetében a 14. versben. Így olvasom. Tehát János 1.14. És az ige testé lett, és lakozott mi közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Még egyszer olvasom. Az ige testé lett, és lakozott mi közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Szeretném az ige második részével kezdeni az ige magyarázatot. Azt mondja Jézusról János, hogy ő teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Azt mondja János, hogy ő látta, hogy tudjuk is az evangéliumban, hogy ők látták Jézust, együtt jártak vele. És ő, aki látta, ezt tartotta fontosnak leírni róla, hogy ő teljes volt kegyelemmel és igazsággal. És elgondolkodtam ezen, hogy mit jelent ez. Vajon miért? Vajon miért írhatta ezt le János, hogy ő teljes volt kegyelemmel, és mire gondolhatott, hogy ő teljes volt kegyelemmel és igazsággal? És szeretném is feltenni nektek ezt a kérdést, csak így külön-külön, hogy milyen, hogy az evangéliumból milyen események jutnak eszetekbe, hogyha arra kéne példát hozni, hogy Jézus teljes volt kegyelemmel. Ez nem költői kérdés, hanem várok válaszokat. Milyen esemény volt, milyen történetek jutnak eszetekbe erről, hogy amikor Jézus kegyelemmel volt teljes, amikor ezt lehetett látni, mondjuk Parázs. János láthatta ezt.
Paráznasz.
Néhány szóval el tudnád mondani, hogy mi történt?
Hát mikor elégíték a paráznasszonyt, hogy megkövezzék, ez egy műnemi adat, és azt mondta, hogy azt topja rá az első követ, aki nem bűnös köztetek. És azt mondta végül az asszonynak, hogy menjen több, te is, és menjen kell. Tulajdonképpen minden olyan történet, amiben a törvény szerint el lehetne ítélni valaki, de amikor Jézus kapcsolatba lépett azzal az emberrel, vagy asszonynal, akkor szamáritani asszony, vagy más kezdet is mondhatunk, ő mindig a kegyelem oldaláról közelítette meg. És de igazságos is volt.
Tehát a paráznasszony történetét pont hallottuk, a samaritánus asszony történetét. Tudunk még mondani, amikor Jézus kegyelme nyilatkozott meg az emberek felé? Zákeust hallom?
A gutaütő.
Minden gyógyítás. Idézzünk fel néhány gyógyítást.
10
leprás. Leprások.
Lázár.
Feltámasztás. Vérfolyásos asszony. Gadari ördöngős.
Amikor oda viszi az apa, fiát meggyógyítani. És a tanítvány.
Igen.
A vak meggyógyítás.
A vak.
38 asszony, de aki ott feküdt a Betesdai.
Százados szolgálat. Hát lehet, hogy az egész prédikáció idejét kitölthetnénk ezzel, és lehet, hogy nem is lenne baj, hogyha erről beszélnénk a továbbiakban. Talán tarthatnánk egy ilyen órát. Mit jelenthet az, hogy milyen történetek jutnak eszetekbe arról, hogy Jézus teljes volt igazsága? Mire gondoltott János, milyen esetekre, ami azt hozta, hogy leírja ezt, hogy ő teljes volt igazsággal?
Ugyanezekre.
Oké, ez jó.
Templom tisztítás.
Erre majd szeretnék kitérni, remélem, hogy eszembe jut a végén.
Amikor sátán megkísértette?
Uh-huh. Igen.
Talán mikor azt is mondta, hogy adjátok meg a császárnak, amit
aztán. A pénzt a falból.
Aha. Vannak példáink erre is. Szeretném, hogyha összevetnénk azt, hogy Jézus hogyan volt igazságos, és azt, hogy az emberek, akik körülvették őt, hogyan voltak igazságosak. Azért most egy kicsit kerülöttéve azt kérdezném tőletek, hogy eszetekbe jut olyan történet, olyan eset, amikor a tanítványok voltak igazságosak, legalábbis ők úgy gondolták, hogy ők most igazságosak lesznek. Hallom?
Mikor tüzet kérnek
egy falura. Miért is kértek tüzet erre a falura? Így van, nem adtak szállást, illetve nem akarták, hogy ott átmessen, hogy prédikáljon.
Igen. Akkor a kánaáni asszonyt el akarták küldeni a tanítványok, hogy ne így van. Jézus.
Így van. Ott van ez a... Mind a két történetet szeretnék kitérni. Ott van ez a falu, ami nem engedi, nem szeretné, hogy Jézushoz bármi köze legyen. És oda mennek a tanítványok, és elmondják ezt Jézusnak, és azt mondják, hogy akró, de hogy kérjünk tüzet, hogy megemészze őket. Emlékeztek, hogy Jézus mit mondott erre? Nem tudjátok, hogy milyen minemű lélek van bennetek. Ott voltak a tanítványok, és azt mondták, hogy mi most igazságosak leszünk. És az az igazság, amit ők igazságnak gondoltak, a Jézus azt mondta, hogy nem ugyanaz a lélek, mint ami ő benne van. Akkor milyen lélek? Mert sok választásunk nincsen.
Volt egy nagyon érdekes történet, amikor tanítványok mondták, hogy van itt egy ember, aki tanít, és eltiltották.
Uh-huh.
És akkor Jézus
elhagyja, hogy ne tiltsák. A szirofönicé asszony példája is nagyon személyes szerintem. Ugye ott az történt, hogy kiabált Jézus után ez az asszony. Aki kananeus volt, tehát egy olyan néphez tartozott, amit a zsidók gondolatai szerint egy olyan nép, ami annyira bűnös, hogy már nagyon régen ki kellett volna, hogy írtsák őket. Ők így gondolkodtak a kananeusokról. Attól függetlenül, hogy ez évszázadokkal korábban ról vezetett gondolkodás volt. Nem is akarok erre kitérni. Mindenesetre azt gondolták el a nőről, hogy semmire sem méltó. És mondták is Jézusnak, hogy szóljon már rá, mert úgy zavarja őket, hogy kiabál ez az asszony. És úgy tűnik, hogy Jézus, minthogyha hasonlóképpen gondolkodna, mint a tanítványok. Legalábbis, amikor odafordul ez az asszonyhoz, akkor azt mondja neki, hogy... Így van. És előtte azt mondja, hogy nem jó a fiak eredelét, az ebek. Tehát úgy tűnik, mint a Jézus úgy gondolkodna, hogy itt vannak az izraeliták, akik a fiak, és itt vagy te, egy eb. És a tanítványok, amikor ezt látták, azt gondolom, hogy nagyon egyetértettek Jézussal. Úgy gondolták, hogy na végre megmondja neki, hogy mit a helyzet. És az asszony azt mondja, hogy de hát még az ebek is kapnak morzsákat a fiak asztaláról. Az uruk asztaláról. És akkor azt hiszem, hogy nagyon meglepődtek arra, ami történt. Mert a tanítványok nagyon meglepődhettek. Mert Jézusnak egészen megváltozik a magatartása. És az én hitem az, hogy nem az történt, hogy az asszony szava változtatta meg Jézus szívét, hanem azt hiszem, hogy ő ugyanazzal a szeretettel volt addig is. Csak a tanítványoknak mutatta meg, hogy ők hogyan gondolkodnak. Egy tükröt tartott feléjük. De itt azt mondja az asszonynak, hogy nagy a te hited, és meggyógyítja a lányát. Mert hogy ezért kiabált ez az asszony utána, mert a lánya beteg volt. És Jézus meggyógyítja ezt a lányt. Ez volt Jézus igazsága. Ez nagyon különös, nem? Hogyha mi fel akarnánk sorolni, na még egyszer gondoljuk csak meg. Itt volt a tanítványok igazsága, hogy ez az asszony menjen el, mert nem méltó arra, hogy bármit kapjon. Csak egy ebb. Ez volt a tanítványok igazsága. Na most, hogyha valamit ezzel szembe helyez Jézus, akkor az nem lehet más, mint az ő igazsága. De ez nagyon különös, mert ha nekünk kéne erre szót találni, akkor mi nem azt mondanánk, hogy ez az ő igazsága. Azt mondanánk erre, hogy ez az ő kegyelme. Hogy van ez? Mit gondoltok arról, hogy a parázna asszony, miután Jézus kegyelmes volt vele, és elbocsátotta, úgyhogy nem büntette meg azért, amit tett. Vajon mi történt ennek az asszonynak az életével ezután? Vagy milyen életét élhetett utána? Nem tudjuk.
A Samária asszonynak tudjuk viszont. Legalábbis.
Uh-huh. Azt látjuk, hogy közvetlen utána mit tett. Vajon milyen élete volt ennek a szirofönicé asszonynak, miután Jézus meggyógyította a halálos beteg lányát?
Hát csak gondoljuk, hogy mélységes hála, és olyan elkötelezettség és odaszállás lehetett benne, lélekben egyébette azzal, aki segített.
Egyetértek. Nincs sok beszámolók azokról, akiket Jézus meggyógyított. Tudunk olyanokról is, akiket Jézus meggyógyított, és csak egy jött vissza azok közül, akit meggyógyított. Volt, akire úgy tűnik, hogy nem volt hatással az, ami történt vele, legalábbis lelkileg. De vannak olyanok, akik visszajöttek, és vannak olyanok, akiknek azt látjuk, hogy megváltozott az élete. Éltek egy bűnös életet, és egy új életet kezdtek Jézussal. Az a hála, és az, ami történt velük, az megváltoztatta az életüket. Mit akarok ezzel mondani? Amikor azt olvassuk, hogy Jézus teljes volt kegyelemmel és igazsággal, akkor valahogy úgy képzeljük el ezt, most jó lenne egy papír meg egyszer hozzá, de nincs, úgyhogy próbáljátok követni, amit akarok rajzolni. Itt van egy kör, és ezt így elfelezem. És azt mondom, hogy az egyik fele a kegyelem, a másik fele pedig az igazság. Így szoktunk erről gondolkodni. De amikor megnézzük azt, hogy Jézus hogyan munkálkodott az emberek között, akkor nagyon különös dolgot látunk, mert azt látjuk, hogy kegyelmes volt az emberekhez, és amikor ő kegyelmet adott az embereknek, akkor azok nem csak kegyelmet kaptak, hanem igazzá tette őket az a kegyelem, amit Jézustól tapasztaltak. Ez követhető, amit akarok mondani? Amikor Jézus kegyelmes, akkor nem más tesz, mint a kegyelme által igazzá tesz. Tehát ez a rajz, ez valójában úgy néz neki, hogy ez a kör, ezt nem kell ketté osztanunk, hanem beleírhatjuk azt, hogy kegyelem, és azt, hogy igazság, mert ez a kettő, ez nem választható szét. Az ő igazsága az ő kegyelme. Az ő igazsága az ő kegyelme. Azért, amikor az utolsó evangéliumot hirdetjük, mint utolsó igazságot, akkor nem mást hirdetünk, mint Isten kegyelmét az embereknek. Azt mondja máshol az írás, hogy mi az, ami megtérésre indít bárkit? Isten jósága az, ami megtérésre indít. Soha senki nem tért meg igazán a szíve szerint attól, hogy olyan igazságosak voltak vele, hogy tüzet kértek rá a mennyből. Ez nem Krisztus igazság. Szeretnék felolvasni egy részt Lukács evangéliumából.
Csak annyit tört még eszembe, Raci, hogy kicsit olyan ez, mint a zöld szín.
Sárga is.
Sárga is, kék, és hogy igazából, amikor már összekeverik, akkor nincs sárga, mert kék, csak zöld.
A Jézus először talán akkor szólt nyilvánosan az emberekhez, amikor a kapernaumi zsinagógában felkérték, hogy olvasson. Lukács evangéliuma, 4. fejezet, 18. verstől. Ézsaiás könyvét adják a kezében, mármint azt a tekercset, ami Ézsaiás beszédeit tartalmazza, és ezt olvassa fel erről a tekercsről. Az Úrnak lelke van én rajtam, mivel hogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot, azaz az örömhírt hirdessem. Elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét. És miután ezt olvassa, becsukja a könyvet, és mindenki ránéz, és azt mondja, hogy ma teljesedett ez be a ti hallásotokra. Azt mondja ezzel, hogy amit itt olvastok, ez most teljesedik. Én vagyok az, akiről itt beszél Ézsaiás. Hogyha Ézsaiás könyvét fellapozzuk, hogy honnan olvasta ezt fel, a 61. fejezetben van ez a rész, akkor egy nagyon érdekes dolgot találunk. Ézsaiás 61 első két verse. Innen olvasta Jézus ezeket a sorokat. Az Úristen lelke van én rajtam, tehát Ézsaiás 61-től. Azért, mert felkent engem az Úr, hogy a szegényeknek örömöt mondja. Elküldött, hogy bekössem a megtört szívűeket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást és a megkötözötteknek megoldást. Hogy hirdessem az Úr jókedvének esztendejét. Követitek a szemetekkel? Mondat közepén vagyunk. És Jézus itt megállt. Furcsa mód. Így folytatódik, és Istenünk bosszúállása napját megvigasztaljak minden gyászolót. Ezt a két részt nem olvasta. Miért nem olvasta? Hogyha... Hogyha valaki rosszat tesz velem, és visszaadom, akkor erre mondjuk azt, hogy bosszú. Ugye? Bosszúállás. Hogyha ezt nem én teszem, hanem elmegyek a bíróságra, és a bíró megvizsgálja az ügyet, és hoz egy ítéletet, akkor ezt hogy hívják? Igazságszolgáltatás. Isten igazságot szolgáltat. Hogyha engem megbántott valaki, mondjuk azt, hogy nem megbántott, hanem beosont a házamba, és ellopta az LCD tévémet.
Ezt nehézem.
De mondjuk, hogy egy ilyen dolog történik. Akkor elmegyek a bíróságra, és azt várom, hogy ez a bíró álljon bosszút. Ezért megyek oda? Mert én ezt gondolom az igazságszolgáltatáson. Ha én teszem, úgy hívom bosszú. Hogyha a bíró teszi, úgy azt mondom igazságszolgáltatás. De ugyanazt gondolom róla. Én azt hiszem, hogy ez minden emberre jellemző. Zsidókra, görögökre, magyarokra, mindenkire. Akkor is ez volt jellemző. Ézsaiás megjövendölte, hogy Isten igazságot fog szolgáltatni. Ezt írja le. Ő ezzel a szóval írja, hogy bosszú. És a zsidók így értették ezt, hogy ez fog történni. Mondjuk, hogy valaki ellopta a tévémet. Itt tartottunk az előbb. Kinek van szüksége igazságszolgáltatásra? Nekem? Vagy annak az embernek, aki ellopta a tévémet? Gondoljátok meg a választ. Miért? Abszolút egyetértek. Köszönöm a választ. Hallottátok, amit mondott a testvérnő? Egyetértetek vele? Azt mondja Jézus, hogy amit teszünk, az annak az eredménye, hogy mi van a szívünkbe. Hogyha valaki ellopta a tévét, az azért van, mert valami gond van a szívében. Hamis a szíve. Nincs igazság a szívében. Nem igaz. Nekem nincs szükségem arra, hogy igazságot kapjak. Én nem tettem semmi rosszat. Az én tévémet lopták el. De neki szüksége van arra, hogy valonnan kapjon igazságot. Mert neki nincs a szívében igazság. Ha a bíró megbünteti ezt az embert, sokra nem megyünk vele. De hogyha tud valami olyat csinálni vele, hogy a szívét megváltoztatja, akkor az nagyobb dolog, mint bármilyen szankció. Igazságot kell, hogy szolgáltasson. A magyar nagyon szépen fejezi ezt ki. Igazságot szolgáltatok. Ezt adom. Tessék? Csak nem így értjük, ez a baj. Értsük így. Mivel azt mondja itt Ézsaiás, hogy bosszút áll Isten, utána úgy folytatja, hogy megvigasztaljak minden gyászolót. Ez az egy rész, az a bosszúállás az, ami különös módon kilóg a sorból, és Jézus ezt nem olvasta fel. Az én meggyőződésem, hogy az, hogy azért nem olvasta fel, mert tudta, hogy a zsidók félreértenék ezt. És hogyha akkor felolvasta volna ezt, hogy bosszút áll Isten, akkor ők azt úgy értették volna, hogy nagyon is szerették volna úgy érteni egyébként is Jézus küldetését, hogy itt van az, aki majd a mi ellenségeiket megbünteti. De Jézus nem ezért jött. Nem azért jött, hogy megbüntessen bárkit. Vagy hogy különbséget tegyen zsidó, meg szirofőniciai, vagy bárki között. Hanem azért jött, hogy igazságot szolgáltasson. Mégpedig azáltal, hogy kinyilatkoztatja, hogy ő kegyelmes, megváltó. Ő teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Jelenések könyvében van egy rész, amit sokszor hallottam ige magyarázatot róla. A harmadik fejezetben van, bocsánat, a második fejezetben van, Jelenések könyvében. Az Efézus beli gyülekezetnek írt levél a Jelenések könyvében. És ebben is egy sor, egy ige, a negyedik vers. Nagyon szép dolgokat mond előtte Jézus. Hogyha az efézusi gyülekezetről akarnék jellemzést írni, akkor elolvasnám azt is, ami előtte van, mert sokkal inkább fontos lenne, hogy azokat is lássuk. De most ezt az egy igét szeretném mégis kiemelni, mert azt szeretném, hogy rólunk, magunknak értsük meg azt, hogy mire van szükségünk. De az a mondásom ellened, mondja a negyedik versben, hogy az első szeretetedet elhagytad. De az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. És olvastam ezt többször, és hallottam a ligamagyarázatokat, és van is olyan idő az életemben, amikor úgy éreztem, és úgy érzem, hogy igaz rám ez a jellemzés. Hogy nem ugyanaz nem ugyanolyan az életem, a kapcsolatom Istennel, mint akkor, mint amikor megtértem. És mikor ezt olvastam, és hallottam el a ligamagyarázatot, akkor azt mondtam, hogy igen, érvényes rám is ez az ige. De mit tegyek? Mit tegyek most? Itt vagyok, ez a helyzet. Mit tegyek most? Azt mondja Jézus, emlékezzél meg azért, hogy honnan estél ki, és térj meg. Emlékezzél meg azért, hogy honnan estél ki, és térj meg, és utána mondja, hogy cselekedd az előbbi cselekedetedet. Azt mondja, térj vissza az első szeretethez. Ezt is sokszor, nem tudom, lehet, hogy már hallottátok ti is ezt a felhívást. Térj vissza az első szeretethez. De hogyan térjek vissza az első szeretethez? Volt, most nincs, mit csináljak? És egyszer felhívta valaki a figyelmet arra, hogy a görög egy kicsit másképp fejezi ki a birtok viszonyt, mint mi. Mert amikor azt mondja, hogy a virág, a te virágod, ezt mi így mondjuk, hogy a te virágod. Kimentem a kérdőt. A te virágod. A görög azt mondja, hogy a virág tiéd. A virág tiéd. Azt mondja, hogy az első szeretetedet elhagytad. Azt mondja, a szeretetet a tiéd, ami a tiéd, elhagytad. És ez megenged egy más értelmezést, mint ahogy én értettem eddig. Mert akkor lehetséges, hogy nem arra hív Isten, hogy azt a szeretetet keressem, és ahhoz térjek vissza, ami bennem volt, amikor megtértem iránta, hanem akkor itt arról lehet szó, és én meggyőződésem, hogy arról van szó, hogy azt a szeretetet, amit megismertem, hogy ő benne van, az ő szeretete felém, ami az enyém, az ő részéről, arra hív, hogy ezt hagytam el, és hogy ehhez térjek vissza. Isten jósága volt, ami mindannyiunkat megtérésre indított el. És aztán jöttek elképzelések Istenről, más elképzelések. Elveszítettük a szemünk elől azt a megváltót, aki a kegyelmével fogadott minket magához. Ha elveszítettük, nem tudom, hogy mondjam. De azt mondja Isten, hogy én nem változtam meg, én ugyanaz vagyok, mint akit tapasztaltad azt, hogy megbocsátott, hogy meggyógyított, hogy meggyógyította a lányodat, hogy ki tudja, kinek mi a személyes tapasztalat. Én nem változtam meg. Az én szeretetem nem változott meg irántad. Én ugyanaz vagyok. Nézd rám ugyanúgy, mert én ugyanaz vagyok. Ne gondolj rólam más dolgokat. Hidd el, hogy szeretlek. Ugyanúgy szeretlek. Sokszor olvassátok az apostoli levelekben, hogy növekedjetek a kegyelemben. Én ezt nem felszólításként akarom mondani, mert nem tudom, hogy ezt hogy kell csinálni. De bátorításként igen, hogy merjetek Istenre nézni úgy, mint aki nem változott meg azóta, mióta megértettétek, vagy mint amikor megértettétek, hogy szeret, és megéreztétek, hogy szeret. Ennek az ige magyarázatnak az volt a címe eredetileg, hogy Istent látni. Mert az alapigénk úgy kezdődik, hogy láttuk az ő dicsőségét, Jézus dicsőségét. De még ezt a témát nem is érintettem. Kérek egy kis segítséget két dologban, hogy mennyi az idő, és hogy vagytok szellemileg. 3-4-8. Köszönöm. Készül felvétel. Úgyhogy aki úgy érzi, hogy neki sok, nyugodtan álljon föl, menjen ki, és meg fogják kapni felvételen, és meg tudja hallgatni később. Nehogy túl terheljétek magatokat. Vagy nehogy én terheljek magatokat. Láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét. Ezt mondja Jézusról János. És van itt egy ellentmondás. De azt mondja, hogy láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét. Van egy másik igerész még az Ószövetségben, ahol úgy tűnik, mintha ezzel ellentétes dolgot mondaná a Biblia, mintha ellentmondást találnánk. Mózes 2. Mózes 33. fejezet. Ez még egyszer Mózes 2. könyve 33. fejezet. Ez az a rész, amikor Mózes nagyon szeretné látni Istent. És meg is mondja neki, 18. versben azt mondja Istennek, kérlek, mutasd meg nekem a te dicsőségedet. És mondta az Úr, tehát a 18. 19. verstől olvasom, mondta az Úr, megteszem, hogy az én dicsőségem a te arcod előtt menjen el, és kiáltom előtted az Úr nevét, és könyörülök, akin könyörülök, kegyelmezek, akinek kegyelmezek. Arcomat azonban, mondta, nem láthatod, mert nem láthat engem ember élvém. És mondta az Úr, íme van helyél én nálam, állj a kősziklára. És mikor átmegy előtted az én dicsőségem, a kőszikla hasadékába állatlak téged, és kezemmel betakarlak téged, amíg átvonulok. Aztán a kezemet elveszem rólad, és hátulról meglátsz engem, de arcomat nem láthatod. Mózes szeretné látni Istent, és Isten azt mondja, hogy eleget tesz a kérésének. És látjuk, hogy elrejti a kősziklába, és elvonul előtte, és láthatja Mózes őt, de azt mondja, hogy hátulról. És miért nem láthatja az arcát? Miért nem láthatja színről színre őt? Mit mond Isten? Vagy az, aki őt képviseli? Mert nem láthat engem ember élvén, ezt mondja. Magyarul, aki engem lát, az én arcomat látja, az nem él többé, az meghal. Ezért nem láthatsz engem élvén. Azért Mózes csak hátulról látja Isten. De itt azt olvassuk a János evangéliumában, hogy mi láttuk az ő dicsőségét. Mi lát? És Jézusról beszél. Nyilvánvalóan Jézus ott járt közöttük. Ők személyesen találkoztak Jézussal. Látták ezt a dicsőséget. És nem csak azt mondja, hogy Jézus dicsőségét láttuk, hanem azt mondja, hogy láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét. Itt meg azt mondja, hogy az, akivel beszél Mózes, hogy az én dicsőségemet nem láthatod. Ugyanaz a dicsőség. Azt mondja Mózesnek, hogy te nem láthatod, mert nem láthat engem ember élvén. János meg azt mondja, hogy mi láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét. Ez úgy tűnik, mintha ellentmondás lenne. De nem az. Mind a kettő igaz. Nagyon furcsa ez. Mind a kettő igaz. Megmutatom, hogy mind a kettő igaz. Isten nekem a Jákob történetével mutatta ezt meg. Mózes első könyve 32. fejezet. Mielőtt elolvasom a történetet, kell, hogy beszéljek, felidézzük az előzményeket, mert úgy lesz érthető az egész. Jákobról van szó, akiről tudjuk azt, hogy van egy testvére Ézsau, és azt is tudjuk, vagyis olvashatjuk, inkább így fogalmazok, olvashatjuk a Bibliában, hogy ez a Jákob nagyon csúnya dolgot csinált, mert hogy becsapta az édesapját is, meg becsapta a testvérét is, azért, hogy az elsőszülöttségi áldást és jogokat megszerezze. És emiatt a csalás miatt, egyébként az ő neve is azt jelenti, a Jákob név is azt jelenti, hogy csaló, emiatt a csalás miatt el kellett hagyni az otthonát, és számüzetésben élt. Úgy ment el otthonról, hogy nem volt semmije, és Istennel találkozott közvetlenül azután az eset után, mert hogy Isten megjelent neki álomban, és megígérte neki, ennek a csalónak, furcsa módon nem azt mondta, hogy most majd megkapod a büntetésedet, hanem azt mondta neki, hogy veled leszek végig. Ahova mész, veled leszek, megáldalak téged, és visszahozlak. Ezt mondta neki Isten. És ez is történt, mert Jákob elment egy földre, ahol, ami távol volt a szülői háztól, de rokonok éltek ott, és beállt szolgálónak, és habár a gazdája sokszor megpróbálta becsapni őt, megváltoztatta a bérét, milyen dolgokat csinált, de mégis rengeteg állata lett, nagy vagyonra tetszert, népes családja lett. És akkor elindult 21 év után vissza haza. És miközben megy vissza haza, jönnek szemből hírek, hogy a testvére, akit 21 évvel ezelőtt becsapott, jön vele szemben, és nem egyedül jön, hanem 400 fegyveressel. Ő meg ott van állatokkal, asszonyokkal, gyerekekkel, meg néhány szolgálóval, akik az állatok terelgetéséhez értenek, meg legeltetéséhez. És menekülni sem tud, mert ott nem hagyhatja ott a családját, az embereket. egy kiszolgáltatott, egy nagyon kiszolgáltatott helyzet, nem tud mit csinálni. Találkozni fog másnap a testvérével, és nem tud mit csinálni. És akkor elkezd este imádkozni. És miközben imádkozik valaki, legalábbis ő úgy éli át, valaki ráront, és elkezdenek tusakodni, verekedni, vagy birkozni, ki tudja, tusakodás szót használ a Biblia. És egész éjjel megy ez a harc. Jákob talán azt gondolja, hogy már az ellenség van rajta, már valaki a Ézsau csapatából. És mikor már közeledik a hajnal, akkor ez az ellenfél megérinti az ő csípőjét. És abban a helyben kimozdul a csípője, és ő harcképtelenné válik tulajdonképpen. Egy érintéstől. És akkor megérti Jákob, hogy ő nem egy ember az, akivel küzd. Mert ember nem tud ilyet csinálni, hogy hozzáér, és kimegy a csípőd. És megérti azt, hogy egy isteni lény az, aki vele szemben áll. És átkarolja valószínűleg a lábát, valamilyen módon átkarolja. A másik pedig kérleli őt. Azt mondja ez az isteni lény neki, hogy bocsáss el engem, mert feljött a hajnal. És mondta Jákob, nem bocsátlak el téged, amíg meg nem áldasz engem. Ez egy nagyon különös dolog, hogyha valakivel harcolok, és az a valaki megérinti a csípőcsontomat úgy, hogy az kiúlik a helyéből, akkor vajon mennyibe lehet neki az, hogy én megfogom, ő meg ott hagyjon? Érted a kérdést? Hogy ha erre hatalma van, hogy egy érintéssel kiugrassza a csípőmet, akkor ez mennyire lehet komoly akadály neki, hogy én most őt megfogtam, hogy ne menjen el? Én szerintem ezt Jákob is tudta, hogy ez nem egy érv. Nem, ezt a valakit nem tartaná ez vissza, hogy ő most megfogta. Viszont a szavaival azt árulja el, hogy szüksége van erre a valakire. Szüksége van arra, hogy megáldja, hogy valami biztosítékot adjon neki a holnapra nézve. Szüksége van rá, és tudja, hogy ennek valakinek hatalmában is van ez, különben nem kérné tőle. És Jákobnak nincs mit fölmutatnia. Nincs, amit felajánljon ennek az isteni lénynek. Nem hozhatja oda azt, hogy ő mennyire jó, mert ő egy csaló. Csalóként jött el otthonról, hát a nyáját is egy kicsit ilyen ügyeskedéssel szerezte, volt ilyen kis, és nem akarom részletezni, hogyha elolvassátok, akkor megnézhetitek. Praktikákat alkalmazott, nem volt tisztességtelen kifejezetten, de olvassátok el. De minden esetre nincs mit felmutatni. Nem mondhatja azt, hogy azért áld meg engem, mert én jó voltam, vagy mert megtartottam valamit, amit kértél tőlem, vagy adhatnék neked valamit. Semmi nem tud ilyet mondani. Csak azt tudja mondani, hogy nem engedlek el, amíg nem áldasz engem. És ez egy nagyon komoly kérdés a részéről, és hiszi azt, hogy ezt megkaphatja. Magyarul bízik abban, hogy az isteni lény megadja neki azt, amit kér. Bízik benne. Nem azért, mert ő valamit fel tud mutatni, hanem csak egyszerűen azért, mert jó hozzá az, akivel küzdött egész éjszaka. Nem saját magában bízik, hogy ő valamit tett ezért, vagy tenni fog, vagy tehet, hanem abban a másikban bízik, az ő jóságában bízik. És mikor ez történik, azt mondja ez a másik valaki, hogy mi a te neved? És ő mondja, csaló. Ugye magyarul ezt mondja. Amaz pedig azt mondta, nem csalónak mondatik ezután a te neved, hanem Isten harcosának. Mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. És megkérdezte Jákob, és mondta, mondd meg kérlek a te nevedet. Azt pedig mondta, ugyan miért kérded az én nevemet? És megáldotta őt ott. Hát ez a csaló megkapja azt, amiért fohászkodott. Nem tudott érte semmit adni, de hitte, hogy megkaphatja, mert egyszerűen csak azért, mert a másik jó hozzá. Nézzétek! 30. vers. Nevezte azért Jákob annak a helynek a nevét, Péniálnek, mert láttam az Istent színről színre, és megszabadult az én lelkem. Még egyszer olvasom. Nevezte annak a helynek a nevét Péniálnak, mert láttam az Istent színről színre, és megszabadult az én lelkem. Azt mondja Jákob, azt mondta Isten Mózesnek, hogy engem nem lát, az én arcomat nem láthatja senki élvén. Jákob meg azt mondja, hogy láttam az Isten színről színre. Azt mondta neki ez a valaki, akiről Jákob azt mondja, hogy ő Istent látta. Ez az isteni lény azt mondta neki, ezután nem csalónak hívnak téged, hanem Isten harcosának. Akkor mondjátok meg nekem, mi történt a csalóval? Mert az az ember már nem az. Tehát itt állt a csaló, és most már ugyanaz a test, de azt mondja, hogy az a valaki neki, hogy de már nem a csaló vagy, hanem Isten harcosa vagy. Tehát az, aki itt áll, az Isten harcosa. Hol van a csaló? Itt egy új élet, az Isten harcosáé. És mi van a régivel?
Meghalt.
Azt mondja Mózesnek Isten, nem láthat engem ember élvén. És így van. Mert amikor Jákob látta, hogy valójában milyen Isten, hogy mi van az ő szívében iránta, hogy megáldja őt attól függetlenül, hogy ő egy csaló, vagy inkább azt is mondani, hogy annak ellenére, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak. Amikor ilyennek látta Istent, amikor kegyelmesnek látta Istent, úgy, ahogy a János látta Jézus Krisztust kegyelmesnek, teljesnek kegyelemmel és igazsággal. Amikor ilyennek látta, akkor már nem volt ugyanaz az ember. A kegyelem üzenete, a kegyelem utolsó üzenete, amely Istent az ő jóságában és kegyelmében mutatja be a világnak. Ez az, ami az emberi életeket újjáteszi, ami olyan hatást gyakorol a szívünkre, hogy nem vagyunk többé ugyanazok. Kiváltságunk az, hogy nem egyszer az életünkben látjuk ilyennek Istent, mert ő nem változott meg. Kiváltságunk, hogy mindig ilyennek láthatjuk Istent. Krisztus azért jött, hogy megmutassa, hogy Isten valójában milyen. Soha nem felejtem el, legalábbis semmilyen, mint egyik testvérünk mondott tavasszal az egyik prédikációban, azt hiszem a tavasszal volt, hogy az Ószövetségben, a Szentek Szentjében ott volt a törvénytábla. És elmondta nekünk, emlékeztetett, nem tavasszal volt, mindegy, emlékeztetett rá, hogy hol volt ez a törvénytábla. Nem, benne volt egy ládában, amit úgy hívtunk, hogy Fridláda, úgy hív a Biblia, hogy a szövetség ládája. És elmondta nekünk azt, és olvashatjuk ezt a Bibliában is, hogy ennek a ládának volt egy fedele, és ezért aki oda bement, soha nem a törvénnyel találkozott, hanem azon a fedél, annak az a fedél fölött ott találta Isten jelenlétét, és azt a fedelet pedig úgy hívták, hogy a kegyelem trónja, a kegyelem királyi széke. Amikor ti Istenhez mentek, akkor a kegyelem királyi székéhez mentek. Pál mondja ezt nekünk, hogy járuljunk a kegyelem királyi székéhez. Így fogad bennünket Isten. Nagyon sok gondolatom van még, de csak annyit akarok mondani igazán, hogy Isten szeret benneteket.